témánk pedig az igazából olyan klímaváltozás és nemzetközi jog, ez lenne valahogy megpróbáljuk egy lapra hozni. Az apropója pedig az, hogy elég sokat cikkeznek mostanában arról, hogy ugye az északi sarki jégtáblák, jégfelület olvadása, a déli sarki jégfelület olvadás az ugye elindított egyfajta harcot azokért a területekért. Megtudjuk, hogy tényleg van-e ilyen harc, illetve mi várható.
Illetve, hogy ez okozta ezt.
Hát illetve, hogy ez az ok.
Tehát van-e köze az éghajlatváltozásnak ahhoz, hogy itt emberek területekért küzdenek, illetve államok?
Igen.
De mielőtt...
Van adástelefonszámunk, csak hogyha van kérdés ezzel kapcsolatban, akkor az 55-55-98-6-on tudtok hívni minket, vagy SMS számunk a 0629-986-986.
Igen.
Hírek.
Oké. Okay. A mai nap az állatok világnapja, és hát ezzel kapcsolatban sok-sok minden jelent meg. Többek között ugye az állatvédők sok mindent felvetnek, és a szemünkre hánynak. Nem mindegy, hogy hogyan tartjuk ugye ezeket az állatokat, és milyenekről lehet szó. Itt a gazdasági állatokról, a kettelési állatokról, a laborállatokról, nem csak a vadon élő állatokról lehet szó. És hát van néhány eléggé elrettentő példánk, a gazdasági állatoknak nevezzük ugye azt, amit így megzabálunk, és hát ezzel kapcsolatban én azt olvastam, hogy évente több mint 6 millió gazdasági állatot szállítanak élve hatalmas távolságokra szerte Európában. Tehát 6 millió az majdnem, tehát mennyi? 60% a Magyarország lakosságának, mint ha mi így elindulnánk így évente.
És hát ugye azért ezek nem barátságos körülmények között szállítják, mert ugye mindenféle nyitott teherautókon össze-vissza egymást összetaposva ugye szegények ott zötyögnek végig az utakon. Aki veszi a fáradtságot, rettenetes filmeket találhat az interneten erről egyébként. Ugye a másik kategória pedig a kettelési állatok. Ugye az egyik az ennivaló, a másik az meg az olyan ennivaló. Igen, kettelési állatok. Velük olyan túl sok bonyodalom nincs, itt igazából ugye az lett az érdekes, hogy nem csak kutyát, macskát tartunk, hanem most már mindenféle egzotikus, meg kihaló félben levő állatokat is, és ugye azért ennek vannak szabályai, amiket be kell tartani.
Hát de azért van itt kritikus dolog, mert Magyarországon évente azt olvastam, hogy több százezer állat válik kóborra, azaz megunják őket, kidobják őket, stb.
Vagy az
és több tízezer állatot vágnak le ezeken a sintértelepeken.
Na de, vannak még prémkészítés céljából tartott állatok, ugye van egy-két olyan nemzetközi civil szervezet, mint a PETA, aki ugye kifejezetten ellenzi, hogy prémkabátokban járkáljunk, illetve vannak a laborállatok.
De ehhez is hadd mondjak egy adatot, jó? Tehát például ezek a ruhatári eszközökben, csak Magyarországról beszélek, több tízezer szürke róka. Válik prémkészítési áldozattá, és sok százezer ilyen kicsi, apró, tenyésztett gerinces, mint a hörcsögnyérc és csincsilla.
Ez nekem teljesen meglepő szám volt egyébként, azt hittem, hogy összességében van ilyen pár ezer ilyen célból tartott állat Magyarországon, de nem százezeres nagyságrendben. És ugye a laborállatok, ők a negyedik kategória, ők szegények, annyira szegények, hogy nekik van egy saját világnapjuk is, a laboratóriumi állatok világnapja, ami nem most van, az tavasszal van, április 24-én. De hát ugye itt az alapkérdés mindig az, hogy joga van-e az embernek más fajú élőlényeket felhasználni arra célra, hogy a saját maga számára a túlélést segítse. Hát nyilvánvalóan, aki ember, az azt mondja, hogy igen. De hát azért, ugye, ha beleképzeljük magunkat az állatok helyébe, akkor nem ennyire egyértelmű válasz.
Na de még néhány adat azért ezekről a nagyüzemi állattartásokról, a gazdasági célú, amit megeszünk. A Tudatos Vásárlók Egyesületének most jelent meg a Hús című kiadványa, és ebben olvashattok olyanokról, mint például, hogy egy főre jutó évi átlagos húsfogyasztás a fejlődő országokban 30 kg, a fejlett országokban 80 kg, Magyarország pedig ebben a tekintetben már szinte fejlettnek mondható, mert mi elérjük fejenként a 70 kg-ot is, amit fogyasztunk. Akkor egy másik elrettentő adat, az a World Watch Institute, az, aki a világ baromfi termékeinek 74 sertés hús termékeinek, 50 marha hús termelésének pedig 43%-át mondja, hogy nagyüzemi rendszerben állítják elő. Tehát szerintem ez is elég durva. Tehát ezek a szegény állatok az életben nem voltak szabadban. Mondjak meg én elrettentő példát, vagy rettentsük el a kedves hallgatókat valami mással?
Nem, mondjunk pozitív dolgokat. Éljenek a vegák. Másik hír, környezetbarát házakkal a klímaváltozás ellen. Ugye néha szoktunk erről beszélni, hogy ez az úgynevezett passzív ház, ennek van egy remek definíciója is, ami amit én most találtam, ez körülbelül annyit jelent leegyszerűsítve, hogy egy igen kiváló hőszigetelésű és megfelelő tájulású, különleges szellőztető rendszerű, főként a napsugárzás energiáját passzív módon kihasználó építkezési mód szerint létrehozott ház. Az ilyen épületekben a hőmérséklet az télen-nyáron 20-22 fok körül van, és hát van benne persze egy ilyen légtechnikai rendszerbe beépített fűtés rásegítő, de az elég ritkán kapcsol be. Ha meg bekapcsol, akkor csak annyi energiát fogyaszt, mint egy vasaló, tehát egészen minimálisat.
És hát ilyenkor szokták megkérdezni ugye azt, hogy na jó, jó, ez mind nagyon szép, de mennyibe kerül ennek az építése, mert az sem mindegy. Azt mondják az okosok, hogy ennek az ilyenfajta házépítési költsége 10-15%-kal magasabb a hagyományosinál, és 3-7 évre teszik azt, hogy ez megtérül. De ugye beszélgettünk mi már itt passzív háztulajdonossal és építővel, tehát ezt ő is igazolta. A passzív házak fűtése pedig tized annyi energiával oldható meg, mint egy általános otthoné.
Van egy európai építészeti kutatókonzorcium, és ők múlt évben kiadtak egy jelentést arról, hogyha Európában évente mondjuk 5000 ilyen ház épülne, és még már 4000 otthont renoválnának.
Elkapta a kór.
Ugyanilyen szabvány szerint, akkor valószínűleg 14%-kal lehetne csökkenteni a károsanyag kibocsátást 2020-ra.
Sőt, hát odáig fajult a helyzet, hogy az Egyesült Királyságban már a kormány el is kötelezte magát arra, hogy 2016-ig széndioxid semlegesek legyenek minden újonnan épített ház. Itt ugye egyelőre Németországban van e mögött kormányzati nagy támogatás, ott adókedvezményekkel segítenek. Igen? És még Nyugat-Európában több tízezer passzív ház található, addig Magyarországon egy.
És azért itt is, már megmondom őszintén, itt is van ilyen statisztika, vagy kis adat, matematika. Egy átlagos hazai épület energiafogyasztása ma az olyan 250 watt per négyzetméter, egy passzív házé mindösszesen 15 watt per négyzetméter, tehát hatalmas különbség van, sőt akár nulla is lehet.
Igen, de azért mondjuk jó hírt is, tehát ilyen építkezésre Magyarországon is kapható vissza nem térítendő állami támogatás és hitel, erről pedig az Energiaközpont KHT-től lehet kérni friss információt.
Illetve akit érdekel a téma, az a www.passzívház.info.hu-n talál még ide vonatkozó okosságokat.
Na, és akkor kedvencünk.
Egyik
kedvencünk. Képzeljétek el, hogy hétvégén oltári csinnadratta volt, és Bush bejelentette, hogy a globális felmelegedés valóban egy nagy-nagy fenyegetés. Most keresem ez a... Ja igen, ez volt a korunk legnagyobb kihívása. Ugyanis ő egy konferenciát szervezett 16 legnagyobb szennyezőjének erről, amikor is ezt kijelentette. De ami a furcsa volt az egészben, az az, hogy a washingtoni bejelentés előtt utasította vissza azt, hogy részt vegyen az ENSZ-nek az előtte tartott klímaváltozási konferenciája.
Hát illetve előállt egy forradalmi ötlettel, mégpedig azzal, hogy szabályozni kellene a fejlett országok károsanyag kibocsátását. De
ezt még sose hajtottuk.
Ezt még soha, és még ő se hallotta valószínűleg soha senkitől, de nem beszélt arról, hogy például az Egyesült Államok bármilyen módon is korlátozná a sajátját.
Nekem nagyon tetszett Zsigmár Gabriel németországi környezetvédelmi miniszternek a mondása, aki azt mondta, hogy ami ma történt, az nagyon nagy lépés az amerikaiaknak, de kis lépés az emberiségnek.
És ugye Bush hát most elmondott szándékának azért némileg ellentmond az, hogy általában elutasítja nem csak szövetségi szinten, de ugye próbál belenyúlni az állami, egyes államok szabályozásába is, tehát elutasít minden olyan korlátozást, minden olyan szabálytörvényt, ami korlátozná a károsanyag kibocsátást, és ugye éppen a múlt héten szivárgott ki egy olyan e-mail, ami azt bizonyítja, hogy Bush egyik titkára többé-kevésbé személyesen irányítja azt a lobby kampányt, ami ugye a Schwarzenegger úr, Kalifornia kormányzója által éppen kezdeményezett károsanyag kibocsátás korlátozó
majd lenyomni a szkanderban
meghozása ellen irányult, hát ha ez így ezen múlna, akkor igen.
Igen, tehát de mindegy, tehát előre rendületlenül, és mi szurkolunk neki, hogy felébredjen ő is. De térjünk akkor ennek kapcsán a mai témánkhoz, az pedig az északi és déli sarkok, az ottani klímaváltozás és a nemzetközi jog, avagy miért és kik tartanak igényt ottani területekre. Vendégeink dr. Mika János, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati osztályának vezetője, aki ortodox meteorológus, egyébként klimatológus is, és dr. Kende Tamás ügyvéd, az ELTE és a CEU nemzetközi jogi szakértője, tanára. És akkor ugye az első kérdés, hogy most akkor van, mert ugye nyáron tapasztaltunk egy hirtelen nagy olvadást. Nem mi tapasztaltuk, de hát mi hallottunk róla az északi sarkon. Ez normális volt?
Hát ez egy kilendülése volt, még rosszabb irányba. A rossz hír az, hogy már legalább 30 éve egy irányba melegszik a Föld, és a tendenciája van a múlt század második fele óta kisebb huppanásokkal. És hát ennek a nagy részét minden bizonnyal az ember okozta. Magyarán csak az ember a tevékenységének átalakításával tudhat esetleg gátat vetni a további melegedésnek.
És ott fönt, meg ott lent egyébként jobban melegszik, mint középen?
Így van, hát hogyha az északi sarkot és a déli sarkot nézzük fönt, meg
lent. Az összes földrajzos az most így beti bele a
hét.
Igen, de hát az összes térképkészítő, földgömbkészítő tudja, miről van szó. Szóval valóban ezeken a területeken nagyobb a melegedés, ha csak ugye az Antarktisz a maga rettenetes nagy jégtömbjével egy kicsit lassabban reagál. Tehát az északi sark nagyon egyértelműen gyorsan melegszik, az Antarktisz térsége nem. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az Antarktisz ne lenne veszélyeztetett.
És akkor most... A nemzetközi szempontból még valamit ehhez hozzászólhatok, és ez a hírekhez is kapcsolódik valamelyest, hogy abban nincs vita az államok között, és az Egyesült Államok sem vitatja azt, hogy globális felmelegedés van. Ez nem vita kérdés. A vita kérdés éppen az, hogy ez az emberi tevékenység eredménye, vagy egyébként globális folyamatok, gyakorlatilag a Föld éghajlatának az általános változásainak az eredménye, vagy pedig az emberi tevékenység eredménye nagy részben, vagy mekkora részben.
És akkor ez a sok kutatóból között... álló IPCC, ami ezt kimondta pár hónappal ezelőtt, hogy nagyon valószínűsíthető, tehát ilyen 97% volt, ha jól emlékszem.
90-nek mondták, óvatosan fogalmaztak.
Igen, akkor, hogy az emberi tevékenységnek köszönhető, akkor az...
Akkor a következő kérdés az az lesz, hogy mekkora részben. Igazából még az sem vitás.
Mindig
sem
lehet így vitatkozni.
Az sem, nem, de én nem azt mondom, hogy nekem ez a véleményem, mert nekem erről nincsen véleményem természetszerűleg, mert nem tudom megítélni. Amiben az államok vitatkozni tudnak, az az, hogy mekkora részben az állami tevékenység eredménye a felmelegedés. Magyarul mit lehetne egy szabályozással elérni? Mennyiben lehetne ezt a felmelegedést korlátok közé szorítani, vagy esetleg visszaszorítani?
Na de visszatérve a sarkokra, akkor most egy nagyon blőd kérdés. Kié az északi sarok, és kié az Antarktisz?
Én inkább a sarkvidék kifejezést használnám.
Köszönöm szépen.
És a sarkvidékek, a két sarkvidéknek a jogi helyzete teljesen eltér egymástól. Ugye földrajzilag is valamelyest eltérnek egymástól, mert az egyiknél van szárazföld, a másiknél meg nincsen. A déli sarkvidékkel az a helyzet, hogy erre rengeteg állam, 8-nál több állam területi igényeket jelentett be az 50-es években.
Tehát akkor most jelen pillanatban senkié?
Nem.
Nem? Nem. Na, Jézusom.
Még hagyd mondjak két mondatot, okay. És akkor elérünk a megoldásig. Tehát az 50-es években 8-nál több állam területi igényeket jelentett be. Érdekes módon az Egyesült Államok és a Szovjetunió nem akarta elfogadni ezeket a területi igényeket, és rákényszerítette gyakorlatilag a területi igényeket bejelentő Chilét, Argentinát, az Egyesült Királyságot, Norvégiát és másokat, hogy fogadjanak el egy átmeneti rezsimet, amely az úgynevezett Antarktisz Egyezmény, ezt 59-ben kötötték, 61-ben hatályba lépett, és 1991-ben meghosszabbították, aminek az a lényege, hogy e fölött a terület fölött egyetlen állam sem gyakorol szuverenitást, a területi igényeket nem bírálták el, azt szokták mondani, nemzetközi jogászok viccesen, hogy befagyasztották őket, és egy olyan rezsim működik, amelynek alapján az államok közösen kezelik ezt a területet, nem területi igények nem érvényesíthetőek rajta, nukleáris kísérletek nem végezhetőek, nukleáris hulladék nem rakható le, és később ebbe a rezsimbe bizonyos környezetvédelmi egyezmények is belekötöttek. Magyarán szólva ennek a területnek a jogi státusa speciális, de többé-kevésbé rendezett.
bármely ország, aki úgy gondolja, hogy szeretne ott részt venni ebben a játékban, az aláírja ezt az egyezményt, oda teszi a lábát a déli sarkvidékre, nyit egy kutatóállomást, és akkor onnantól kezdve ő is része ennek a...
Megteheti, és akkor részt vehet a azokban a különböző bizottságokban, amelyek tulajdonképpen az Antarktisz egyezményt működtetik.
Jó, ez volt az Antarktisz, mi újság az Arktisszal?
Ez nem csak az Antarktisz, hanem gyakorlatilag a 60. délkörtől délre található területek egészükben ebben a rendszerben működnek, és az Arktisz helyzete az más. Ugye az egy jéggel, eddig nagy részt állandó jéggel fedett terület volt, aminek nincs egyértelmű jogi státusa. Ha ez a terület tenger, akkor a tengerjogi szabályok vonatkoznak rá, és majd mindjárt elmondom, hogy ezek szerint hogyan kell kezelni. Addig, amíg nem tenger, addig különböző szektorelméletek alapján gyakoroltak az államok területi, bizonyos fajta területi igényeket ezek fölött a területek fölött. Ez azt jelentette, hogy az északi sarkkal, mint csúccsal ilyen három szögeket határoztak meg, és azt mondták, hogy ennek nyomán próbálnak ott területi igényeket érvényesíteni, és ezt egyes államok érvényesítették, más államok viszont nem fogadták. Az elmúlt 10-15 évben azonban egyre nagyobb területek ugye egyrészt egyértelműen vízzé váltak, másrészt pedig hatályba lépett egy új szabályrendszer, és ez a szabályrendszer lehetővé teszi, hogy ezt egyértelműen tengerként kezeljük, és ehhez képest egy hozzávetőleg 200 tengeri mérföldes övezeten belül az államok gazdasági jogokat gyakorolnak, ez a vízoszlopra és a tenger felszínére vonatkozik, és a tenger fenékre is egyértelműen az első 200 tengeri mérföldre, ez kb. 360 kilométer. És amiről most a viták folynak, az a 200 tengeri mérföldnél kijjebb levő úgynevezett kontinentális talapzatnak a jogi sorsa, magyarán a 360 tengeri mérföld és 360 kilométer és hozzávetőleg 600 kilométer közötti 200, gyakorlatilag 240 kilométer széles tengerfenék sávnak a jogi státusa, ami most vita tárgyát képez.
Jó, szerintem itt folytatjuk, visszatérünk oda is, hogy hogy jutottunk ide. Hogy miért, igen, miért is lett ez most probléma?
Tenger, mert... vagy ez most nem
meg
tenger.
Van-e? Mert már van igazából, nem?
Sok de hogy úgy értem, hogyha elolvad, értem.
Ja, értem. Tehát, jó, de zenélünk előbb egy kicsit, és Dila eljátsza nekünk a Power Gun című számot.
A holnap után mai műsorában a harcokról fogunk beszélgetni az északi és déli sarkért, illetve az ottani klímaváltozás és a nemzetközi jogot témánk. Vendégeink dr. Mika János, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati osztályának vezetője, és dr. Kende Tamás, az ELTE és a CEU nemzetközi jogi szakértője, illetve tanára. Telefonszámaink 55 55 98 6, ez a telefonszámunk, egy darab. A másik pedig az SMS számunk, az pedig a 0620 9986 986. Amennyiben kérdésetek van, véleményetek van, akkor azt nagyon nagy szeretettel látjuk. Tehát azt most már megtanultuk az első részben, hogy kié és mié a déli sarkvidék és az északi sarkvidék, de ugye itt most beszéljünk egy kicsit ennek a egyáltalán az éghajlati, tehát mi ebben a potenciál, és mi volt ez a nyári tízszer nagyobb jégfelület, olvadt el, mint eddig? Kérdezem, Mika Jánost, ez így igaz? Mert ennek ugye azért lehetnek gazdasági következményei, pro, kontra.
Pontos számokat, hogy ez az év mit csinált, az nem tudom, hogy klimatológus nem egy-egy évben gondolkozik, ez felmenti minden tudás alól. A tendencia azonban az, hogy egy negyed század alatt elment az állandó jégtakarónak a negyede. Tehát annak a zárt jégtakarónak, amin belül nincs víz, a negyede. Ez meglehetősen nagy arány. Ha a prognózisokat nézzük, ami nem egyszerűen a meghosszabbítása ennek a vonalnak, hanem fizikai modellekkel előre becslik, akkor a legrosszabb fejlődési pálya azt adja, hogy olyan 2060-2080 között nyáron már nem lesz jégtakaró az északi féltekén.
Egyébként ez milyen tényezőktől függ? Tehát az, hogy most tízszer nagyobb terület olvadt le, ez pusztán annak, hogy üvegházhatás, vagy vannak még más olyan tényezők, amikkel eddig nem számoltak, és most azok is mint faktorok bekapcsolódtak?
Mert alapvetően az általános melegedés, ez az északi területeken és a déli területeknek a tengeri részein erősebb, mint a földi átlag, tehát egy 2-3-szoros a változás, tehát egy fokot melegszik a Föld, akkor itt 2-3-at. A Grönlandon valószínűleg még nagyobb az a melegedés, tehát mindenképpen erősebb. A tenger áramlása változtatja, a légkörzés módosítja, hogy több vagy kevesebb lesz ezek. Sajnos ez egy nagyon nagy terület, tehát itt alapvető egyszerűen ez a melegedési tendencia. Ezért ezt a melegedési tendenciát kell tudni megfogni ahhoz, hogy hát lehessen még mondjuk egy fél évszázad múlva is a nyári időszakban az északi jéges tengerről jéges tengerként beszélni.
Tudom, hogy klimatológus, de azért ennek ugye vannak olyan hatásai, amit itt a zene alatt is beszéltünk, hogy ott emberek erre nem voltak felkészülve.
Hát igen, meg az állatok tehát sem. Hát
az sem az állatok, igen, csak itt most a házakra gondoltam.
A veszélyeztetettsége. Igen, hát ugye azt gondolná az ember, hogy az északi területek lakói, a szárazföldek lakói számára egyértelműen előny, hogyha nem lesz nagyon hideg. Hát van egy csomó előnye, kétségtelen, de ugye ők arra készültek fel, hogy fagyott talajra építkeznek, mert télen-nyáron fagyott a talajuk. Na most, hogyha ez elmúlik, már pedig a tendencia egyértelműen ez, hogy egyre nagyobb területeken süppedékes, olvadékonnyá válik a talaj. Például az Al Gore filmben a Kellemetlen igazságban is láthatók olyan alaszkai épületek, amik a melegedés miatti, hát a talajnak a sárrá válása miatt eszen összedőltek, nem olyan szilárdak, mint eredetileg.
Itt ugye az a probléma megint szerintem, hogy ilyen lokális, apró kis érdekek, meg kellemetlenségek állnak szemben például nagy összglobális hasznokkal, mint ugye az, hogy amit idén most itt reklámoznak folyamatosan, hogy a északnyugati átjáró ugye szabaddá vált, az 8000 kilométerrel kb. Megrövidíti a New York-Tokió hajóutat. Azért ennek hihetetlen jelentősége van, és ugye valószínűleg a nagy gazdasági hatalommal rendelkező országok, akik ráadásul ugye távol is vannak ettől a sarkvidéktől, hát ők nem nagyon mutatnak, gondolom, érzékenységet az eszkimók házépítési szokásaira.
Hát, hogy most a 8000 kilométer a több, vagy a 2 millió négyzetkilométer, amely az utóbbi, most nézem, 60 esztendőben kitetté vált ennek az olvadásnak, ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem hogy melyik érdek az erősebb.
Annyit hagyd mondjak még, hogy van annak az olvadásnak a környezetvédelmi és a hajózási szempontok mellett még egy nagyon érdekes és fontos aspektusa, ez pedig nem más, mint a stratégiai aspektus. Az északi sarkvidék már eddig is gyakorlatilag hihetetlen jelentőséggel bírt a szovjet-amerikai viszonyban. Nem véletlen, hogy a tengeralattjáró flottákat építette őrült módon mind a két szuperhatalom. Azért, mert éppenséggel tengeralattjáróról lehetett a legegyszerűbben és olcsóbban elérni a másik állam területét 24 órán keresztül.
A jég alatt gondolom.
De most ez nem így lesz.
Na most ehhez képest megváltozik a helyzet. Egyrészt könnyebb lesz, egyszerűbb lesz tengeralattjárón eljutni ezekhez a területekhez, másrészt pedig például anyahajókkal is meg lehet majd az orosz területeket közelíteni, amit eddig nagyjából nem lehetett. Tehát ennek nem vagyok stratégiai szakember, de gyakorlatilag erre az államok, ezek az államok bizonyosan készülnek.
Ez a birkózás, versenyfutás...
Mika János, hát nem teljesen ért.
Abszolút nem értek hozzá, de én csak örülök annak, hogy a nagy ármányok láthatóbbá válnak, mint eddig.
Na pont ezt akartam én is itt mondani, hogy valószínűleg akkor a hidegháborúban kezdődött, azóta is tartott ez a fajta versenyfutás, ármánykodás, küzdelem, birkózás, és ugye akkor most megint felszínre kerül.
Én nem ezt akarom mondani, és ennek nem örülök, hogy ez így van. Én azt akarom mondani, hogy gyakorlatilag az államok, épp úgy, ahogy mondjuk az északi sarkvidékek, vagy tajgák, meg tundrák lakói nem voltak egészen felkészülve erre a változásra, gyakorlatilag valamiféle környezeti helyzetre és hőmérsékleti helyzetre kifejlesztettek egy adekvát hadászati struktúrát, és ehhez képest megváltozik a helyzet, annak egy részét most kidobják, és most más hajókat, meg repülőket, meg tengeralattjárókat fognak kifejleszteni. Hát ez sok területet fog érinteni ez a változás.
Egészen apró nemzetközi jogi kérdés jutott eszembe.
Teljesen véletlenül.
Mégpedig már itt erről az ármánykodásról, ugye talán egy hete, két hete volt, hogy egy orosz kutatócsoport vagy expedíció ugye ledöfött az északi sark pont alatti tengerfenékre pontosan, ugye egy ilyen titánium ötvözetből készült zászlót, ami szerintük ott marad örökre. És ugye persze nekik rohant a félvilág, hogy hát ezt mégis hogy képzelik, hogy kitűzik az orosz zászlót, mire ők ugye azt reagálták, hogy persze az amerikaiak is kitűzték az amerikai zászlót a holdra, mégsem az övék a hold. Tehát ez nem jelent semmit. Jelent ez valamit? Egyébként, hogy hova tűzögetjük az ország zászlóját?
A jelenlegi nemzetközi jogszabályok szerint nem jelent a világon semmit. Kontinentális talapzatot úgy lehet szerezni, hogy, hogy az illető állam megfelelő tudományos dokumentációval bejelenti az igényét az ENSZ tengerjogi egyezményének a Kontinentális Talapzat Bizottságához, amely ezt elfogadja vagy nem fogadja el. Oroszország ezt megtette egyébként 2000-ben már, és azóta az ő igényét nem fogadják el. Mert még nem nyújtott be elegendő tudományos bizonyítékot, és most ez az expedíció, ami egyébként ezt a zászlót is kitűzte, ez éppenséggel ilyen bizonyítékok, gyakorlatilag geológiai bizonyítékok gyűjtésében mesterkedett, és ez a zászló, ez csak a PR részét képezte ebben a történetben.
Kik azok, akik még itt egyetlen igényt jelenthetnek be az északi területen, tehát azok az országok, akik ezekkel szomszédosak, vagy én, mint, vagy nem én, az állam nem én vagyok, de mondjuk például a magyar állam is benyújthat erre egy igényt.
Nem, nem. Magyar állam nem nyújthat be.
Tehát nem lesz sarkunk.
Tulajdonképpen az északi sarkvidékhez közel fekvő államok, amelyek
szomszédosak,
potenciálisan föltehető, hogy a 350 tengeri mérföldes, azaz durván 600 valahány kilométeres körzetben van.
Oké, tehát akkor benyújthat ide Alaszka miatt például az Egyesült Államok?
Az Egyesült Államok helyzete speciális, mert nem részese a tengerjogi egyezménynek, így aztán nem nyújthat be.
Nem sikerült aláírnia, vagy?
Nem fogadta el a tengerjogi egyezményt.
Esetleg egy finn-magyar unióval nincs esélye?
Igen, hát Finnország közvetlenül nem rendelkezik, ott nem rendelkezik területekkel, ahol kellene. A norvégok beelősznek, ezért aztán szegények gyakorlatilag a norvégok, a dánok, a
Kanada,
Oroszország azok, amelyek ezen a területen jelenleg igényeket érvényesíthetnek, az amerikaiak gondolkoznak azon, hogy csatlakoznak a tengerjogi egyezményhez, és akkor ők is bejelenthetnek igényeket.
És mi lesz akkor, amikor mondjuk így olvad a jég? Tehát milyen egyéb következményei lesznek könnyebb? Mert azért beszéljünk már egy kicsit az olajról. Na, tehát ezt próbálom itt feszegetni.
Mert minden az olajért van. Az olaj miatt.
Tehát most lehet, hogy Amerika aláírja ezt a jó kis egyezményt, de hát az olaj is fontos.
De csak azért, hogy furhasson.
Igen, igen. Tehát könnyebb ilyenkor olajat bányászni? Most nem tudom, kire nézzek egyébként.
Valószínűleg könnyebb, mint a jég, ugye a vizet legyőzni, úgy meg még a jeget is le kell. Bizonyára könnyebb egy ilyen esetben. De hát ez valószínűleg rövidebb távú kiaknázásra gondolnak ők sem, mint hogy ez a 2060-2080 bekövetkezzen. Tehát valószínűleg ez nagyobb részt inkább független. Hát ezen kell az olaj, már jövőre, 5 év múlva, 10 év múlva kell az olaj.
Uh-huh. Egyébként várható az, hogy az északi sarkvidék mondjuk teljesen jégmentessé váljon?
Hát azt mondta, 2060
nyári időszakra.
De a nyári időszakra.
Igen, a télire nem.
Tehát az nem lesz megoldható, hogy oda tesznek egy fúrótornyot, ami mondjuk 6 hónapig működik, de utána 6 hónapig nem működik, mert ugye beszorul a jégbe.
Hát attól még tud működni valószínűleg most alapvetően a megfúrása, tehát arra biztos kitalálnak egy technológiát, hogy egy körben, másrészt egy kisebb körben azért az a jég az eltüntethető.
Hát az olaj és a gáz, igazából a gáz a másik, amit itt mondani lehet, azok tulajdonképpen leginkább a kontinentális talapzaton találhatóak, és a kontinentális talapzat meg nem feltétlenül az északi sark pont környékén van, hanem inkább közelebb a kontinensekhez. Tehát Oroszország északi részétől mondjuk csak egy ilyen 400-500 kilométer.
Igen, de hát jelenleg a tengeri jég sem szimmetrikusan helyezkedik el az északi pólus körül, hát itt a kontinensek közelében az alacsonyabb hőmérséklet segíti, tehát segíti ezt a jéget is, hogy kicsit közelebb helyezkedjen el a leghidegebb kontinens részt, az eurázsiai, az Észak-Ázsiához, tehát aszimmetrikusan helyezkedik el, magyarán nem segíti azért azt, hogy a partvidék könnyen felszabaduljon.
Uh-huh. Bennem itt motoszkál egy kérdés, ami viszont nem nemzetközi jogi, hogy többször lehet arról olvasni, hogy meg fog emelkedni a tengerek vízszintje, mert olvad a sarkvidéki jégpáncél. Ez
hogy van ez? Ez a szárazföldi jégolvadásából tudódik, mert a tengerjéből nem.
Igen, tehát hogy az északi sarkvidéki jégpánc, ez ugye úszik a víz felszínén, Archimedes törvénye, ha elolvad, akkor elvileg pontosan csökkennie kéne a tengerszintnek, nem pedig növekedni. Akkor mégis mitől?
Hát az Archimedes törvénye nem? Az azt mondja, hogy annak alapján semmilyen változásnak nem kellene lennie. Az úszó, a szigorúan úszó jégnél, ez így is van, hát valamit belejátszik a változásban az, hogy ez egy savas, sóval és kicsit oldott víz, de nem jelentős. Tehát nagyjából tengeri jégre azt lehet mondani, hogy nem változtatja. Ami változtatja, az a kontinentális jég, és különösen az Antarktisznek egy bizonyos része, nyugat-antarktiszi részen az a tengerinek látszó jég, mert ugye a tenger felszíne fölött is ott van, de azzal az előbb említett kontinentális talapzattal már a vízszintje alatt találkozik, és hogyha ez elolvad, ugye erre most nem érvényesül az Archimedes törvénye, mert ő nyugszik, nem úszik. Ha elkezd úszni, beolvad, és akkor az a része, amelyik jelenleg a víz alatt van, annak az olvadásából egy 10%-os víz tömeg növekedés következik be, ami 5-7 méterrel megemelheti a vízszintjét az egész óceánon, amennyiben teljes egészében elolvad, már pedig, ha egyszer elmozdult, akkor be is sodródik el is olvad.
Ha már van köztünk egy klimatológus, akkor már sokat beszéltünk arról, de és most elmegyünk egy kicsit a sarkvidékekről, és megnézzük, hogy mi, akik nem foglalhatunk területet az északi sarkvidéken, sem a délin, sem sehol sem, miránk mi várható? Tehát most mondtuk ugye a tenger szint emelkedés, ez lesz-e akkor olyan drasztikus? Hát azt mondják, hogy Magyarországon elég érzékeny, vagy Magyarország elég érzékeny az éghajlatváltozásra.
Igen, hát sok mindenre érzékeny az a tenger szintjére nem, már ugye éghajlatváltozásban is elég érzékeny. Azért itt van egy 100 méter előnyünk, akkor a változásról nem kell tartanunk legalábbis a emberi tevékenység időléptékében, végül 100 000 évek alatt történhet esetleg ez meg, vagy még több. Tehát nem, ezt nem, tehát mi nem kerülünk víz alá. A banán drágább lesz, mert ugye a tengerpartokon, ahol a világ népességének a fele él, meg kell emelni a gátokat, és nem annyi valamennyivel emelkedik, hanem többen, mert ugye a nagyobb hullámokra kell felkészülni, akkor drágább lesz a banán. Na most viccet félretéve, hát egy szárazabb, melegebb, naposabb klíma vár ránk a nyári időszakban, téli időszakban talán enyhén valamivel csapadékosabb, jelentősen melegebb, amit nem bánunk, éghajlat vár ránk. Szokták mondani, hogy a szélsőségek megnövekednek, megerősödnek, ez nem teljesen egyértelmű. Vannak olyanok, amelyek megerősödnek, megnövekednek, elsősorban azok, amelyek az átlag változásának az irányába esnek, tehát a száraz azabbá válunk, akkor nyilván az aszályokból lesz több. Melegebbé válunk, a nyári hő hullámok, hőguták lesznek hosszabbak, erőteljesebbek. Senki nem sajnálja, hogy ilyen mínusz 25 fokok, azok ritkában lesznek. Egy dologot szeretnék még kiemelni, ami egyik képbe se illik bele, és összefügg az északi sarkkal. A áprilisi, májusi fagyok. Azt gondolnánk, hogy persze, akkor abból is kevesebb lesz. Most az adatok azt mutatják, hogy nem lesz kevesebb, és a magyarázat erre az, hogy a fagyot okozó derült idő, anticiklon, nincs felhő, éjszaka nagyon lemegy a hőmérséklet, az ilyen típusú időjárási helyzetek szaporábbak lesznek április-május időszakában. És ez úgy tud fagyhoz vezetni, hogy az északi területről húzza le napokon keresztül a hideg levegőt az áramlás, ilyenkor tud kialakulni egyébként teljesen rendellenesen másfél-két hónappal a normális fagyos időszak után, már a tavaszban menve, de mégis a fagy. Na, ezek fajta veszélyek úgy tűnik most, hogy nem lesznek kisebbek. Minden más, amit úgy megtippelünk, hogy meleg, szélső, stb. Az javul.
És mindez köszönhető annak például, hogy esetleg a golfáramlat leáll, megszűnik, kimarad, mélytengeri áramlatok változnak, nem? Tehát
ez enélkül alakult ki ez idáig, még kimutatni nem sikerült az áramlásnak a sebességcsökkenését. Modellek mutatják, hogy valami ilyen lesz. Annyit ma lehet tudni, hogy ha bekövetkezik a leállása az áramlatnak, annak sem jégkorszaki klíma következménye, csúnya, egészen más klíma, 5-10 fok, 12 fokkal hidegebb észak-atlanti terület, de például az összes kontinens melegebb. Mert ugye ezt ne feledjük, hogy ez akkor állhat le, ha az üvegházhatás még tovább erősödik. Na, ha még tovább erősödik, akkor ennek a hatásával is illik számolni, és akkor ez erősebb a kontinensek felett, mint a golfáramnak és társainak a leállása. Tehát eredőbeképpen ne próbáljuk ki, nagyon más klíma lesz, elmehetünk az összes leckék a múltból tudományunkkal akárhova sötétbe, de nem jégkorszak. Tehát holnap után az egy remek mozi, de nem
felelnek a...
Pláne.
De akkor az csak vicc, igaz. Ugye, hogy akkor 50 év múlva majd a norvég fjordok partjára kell, vagy norvég tengerpartokra kell nyári nyaralást foglalni, mert a globális felmelegedés miatt ugye úgyis föl fog húzni a mediterrán meleg.
A mértékén azon lehet vitatkozni, tehát az nem függ össze a golfáram leállásával. Tehát mindenképpen önálluk kedvezőbb lesz a klíma, ilyen értelemben, hogy a nyárra nyaralásra kedvezőtlenebb, hogy a házaik azért majd csúszkálni fognak a sárba. De a turisztikai szempontból ők jobban járnak, és a most kedvenc olasz, spanyol, stb. Tengerpartokon nehezen élhető nyarak lesznek.
De zenéljünk még egyet, mert itt toporog a The Manheads nevezetű együttes.
Folytatjuk a holnap után, és mielőtt belefognánk vendégeinkkel, dr. Mika Jánossal, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati osztály vezetőjével, klimatológussal és ortodox meteorológussal. Igen? Ezt mind felsorolom.
Egy külön adásban kitérünk arra, hogy mit akarhat vajon ez a kifejezés.
Igen, és dr. Kende Tamással, ügyvéddel, az ELTE és a Közép-Európai Egyetem nemzetközi jogi szakértője és tanárával. Ezelőtt hát be kell, hogy valljam nektek, hogy igen, tehát a Greenpeace-es hallgatóink felhívták a figyelmet, miszerint a hírekben közölt támogatásra, az a pályázatra, arra talán nem kellene hivatkoznunk, mert úgy ciki, ahogy van. Tehát ezt én most így bemondtam, és akkor térjünk vissza a témához szerintem.
Igen, nekem még egy olyan kérdésem lenne itt az egész változással kapcsolatban, ugye, hogy gyakran beszélünk arról, már így Magyarországot tekintve is, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése vajon megállíthatja-e a folyamatot. És nekem úgy tűnik, hogy itt az északi sark környékén inkább már arról van szó, hogy az alkalmazkodás az, ami előtérbe kerül, mert a csökkentéseit már nem jutunk sehova.
Nem, hát mind a kettőt csinálni kell. Alkalmazkodni kell ahhoz a részéhez a változásnak, ami már bekövetkezett, illetőleg ami akkor is bekövetkezne, hogyha most hanyat homlok Bushtól, Putyintól, mindenkitől, mindenkiig elhatároznák a csökkentést. Ha a légkör összetételét a 2000-es év szintjén lehetne tartani, most egy 2007 van, már látszik, hogy ez nem fog menni, akkor is még egy 5-6-10 fokos melegedés bekövetkezne. Tehát ha már állandó értéken.
Igen, ezt
most ahhoz, hogy állandó értékre menjen az üvegházhatású gázok mennyisége, ahhoz 50, más számítások szerint 80%-kal kell csökkenteni a kibocsátást. Mert ugye a természetes nyelői ezeknek az anyagoknak ehhez szoktak hozzá az év százezrek, százmilliók alatt.
De akkor itt nem is arról beszélünk, hogy ha az északi sarkvidék jégfelülete elolvad, hanem amikor az északi sarkvidék jégfelülete elolvad. Tehát ez...
Nem, azért az nem a 6-10 foknál következne be, az a legmeredekebb forgatókönyv szerint történne meg 2060-2080 között.
Elnézést, de hadd fűzzem az egyik SMS-t, amelyik azt mondta, hogy az eszkimók, mint fekete pákó rettegnek, de azért ez ugye nem fog bekövetkezni.
Hát én fekete pákóból gyenge vagyok, de az
tény, hogy az eszkimókból.
Eszkimókat még jobban tisztelem. Gondot
velük
okoz
együtt
nekik.
Érzünk.
Gondot okoz nekik, gondoljunk mondjuk a jégkunyhókra. Hontalanná válhatnak szegények.
És akkor innentől kezdve jön a menekültek áradata is, hogyha ez a legrosszabb verzió jön be, amennyire én legalábbis így olvastam ezekről. Tehát lehetséges, hogy például Magyarország is beengedi, akkor meg mindenki beengedi,
az
mert azokat, nem az eszkimókat adjál, de az eszkimók is mennek valahova, nem? Meg azok a területek leginkább mennek valahova, amelyeket elönti a tenger, ha elönti.
Igen, én abban bízom, hogy az eszkimókból politikusok lesznek előbb-utóbb.
Ez a elérik. Na jó, térjünk vissza.
Ugyanúgy beszélnek ők is, senki sem érti, amit mondanak.
Milyen helyes ez, hogy mindenki így az órával tudod, összeérinti, és úgy köszönget. Na mindegy. Visszatérve azért az eredeti témánkhoz, én nem állom meg, hogy most akkor megkérdezem mindkettőjüktől, hogy akkor most van köze ennek a harcnak, vagy nem harc, csak ezeknek az újabb és újabb igénybejelentéseknek az északi sarkon, sarkvidéken, bocsánat, van ennek köze a klímaváltozáshoz? Tehát lehetőség, itt ugye beszéltünk arról, hogy a közlekedés megkönnyebbül, az olajhoz hozzá lehet esetleg férni könnyebben, avagy itt van egy periódus, és most ez így előjött, ami lejárt.
Ahogy mondtam, az 1982-es tengerjogi egyezmény előír bizonyos igénybejelentési határidőket, és ennek megfelelően jelentette be Oroszország, jelentette be Norvégia, és jelentették be más államok a területi igényeiket. Nyilvánvalóan ebbe belejátszik emellett az is, hogy könnyebb lesz kiaknázni ezeket a területeket figyelemmel arra, hogy az állandó jég által fedett területeknek a felszíne csökken. Belejátszik ebbe az is, hogy hihetetlen igény van az olajra és a gázra, és ennek nagyon magas az ára, tehát tulajdonképpen ezeken a területeken, ahol eleve nagyobb költséggel lehet kiaknázni, és észszerű lesz egy rövid időn belül kiaknázni az olajat és a gázt, és benne van az is, hogy ma már rendelkezésre állnak azok a technikák, amivel akár 2-3 ezer méteres mélységből is fölhozható az olaj vagy a gáz, ami 30-40 évvel ezelőtt még nem volt lehetséges.
Most hirtelen mindenki rám nézett. Azt akartam megkérdezni, egyébként itt az előbb nagyon néztem én is, hogy ezt megkérdeztessem, hogy nincsenek nemzetközi jogi hiányosságok, ugye? Tehát ez mind le van szabályozva, nincsenek olyan hiányos területek, amik...
Dehogy nincsenek. Hát amiről nem beszéltünk most, az az, hogy az éghajlat változással egy keretegyezmény foglalkozik, ez a Riói egyezmény, és ennek az egyezménynek a kiotói jegyzőkönyv, amiről olyan sokat lehet hallani, meg amiről sokat beszélnek, adott, hogy úgy mondjam, fogakat, ahogy az angol mondja, tehát ebből fakadnának bizonyos jogi kötelezettségek az államokra, konkrét, hogy úgy mondjam, korlátozások, átlagosan 5%-kal kellene a CO2 kibocsátásukat a 90-es állapothoz képest visszavenniük, ami hát egy nagyon jelentős csökkenést.
Egyébként ezek a nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek mennyire kötnek? Tehát, hogyha valaki nem felel meg a
jegyzőkönyv az abszolút kötelező lenne, ha egy állam nem tesz eleget ennek a nemzetközi kötelezettségének, akkor elvileg bírósághoz lehet fordulni vele szemben. Egyelőre nem ez a probléma, az államokkal nem az a probléma, hogy nem tesznek eleget, egyelőre még nem lehet tudni, hiszen a 2008-2012-es időszakra kell ennek eleget tenniük. A problémát inkább az okozza, hogy egyik oldalról az államok jelentős része nem részese ennek a jegyzőkönyvnek, másik oldalról maga a szabályozás rendkívül gyenge, konkrétan a legnagyobb szennyezők, Kína és India semmilyen kötelezettséget nem vállaltak, és a szennyezések részben Kínában és Indiában fokozódnak, tehát ennek biztosan jelentősége van. A kínai gazdaság hihetetlen módon és sebességgel robog, és ez nyilván szennyezésben is megjelenik. És az Egyesült Államok és Ausztrália sem vállalt semmiféle korlátozást a kibocsátásában, ami egyébként fokozódik. Tehát ez a fő probléma, ez a legnagyobb hiányosság.
Tehát 5%-ra van vállalás, de 50 fölött kell a végén teljesíteni.
És még egy dolgot hagy mondjak, ami igazán fontos, hogy az elmúlt 2 évben kiderült, hogy a kiotói jegyzőkönyv, ha működik, akkor sem működik jól, mivel Európában korábban bevezették a kiotói jegyzőkönyvnek a szabályait, és az derült ki, hogy az a módszer, hogy elosztják a szennyezési jogokat, az nem megfelelő, és igazából bizonyos fokig serkent a szennyezés fokozására, illetve jutalmazza a szennyezőket.
Na, szerintem erről azért egyszer beszélgessünk a kiotóval.
Meg kell, hogy szakítsuk ezt a témát, mert lejárt a műsor idő, de nagyon. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és szerintem külön műsor keretében biztos, hogy átrágjuk magunkat ezen is. Dr. Mika János a Meteorológiai Szolgálat éghajlati osztályáról ortodox klimatológus, ugye, nem. És Dr. Kende Tamás ügyvéd.
Ortodox meteorológus.
jó, na, így figyelek? Igen. És Dr. Kende Tamás ügyvéd, az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszék adjunktusa. Velük beszélgettünk a klímaváltozás és nemzetközi jog kapcsolatáról észak és déli sark kapcsán, ugye. Hát most utánunk 9-től jön a késői szüret. illetve 10-től utána a Rock Café, mi pedig jövő héten ugyanígy este 8-kor a